mondta a taggat fenyegető hangon. Homlokáról szakadt a verejték, orromat megütött az izzadság nehéz szaga. Mit tehettem volna? Átkoztam magam ostobaságomért, s odébb húzottam. Elrántott a géppisztolyt, s maga mögé hajtott a fűre. Szép csendesen feláll, és elindul előre. Szép csendesen felálltam, és elindultam előre. Három lépés után összecsaptak mögöttem a bokrok. A kövér ott fújtatott a nyomomban, úgy éreztem, az egész laoszi fenség verejték szakban úszik. Álljon oda a fához! Odaálltam. Most pedig ugasson, nyissa ki a pofáját! Átkozottul nem szeretem, ha így beszélnek velem. Ilyenkor meg szoktam sértődni, és ha megsértődöm, alig ha nyitom szóra a számat, mint például most sem. Oda jött hozzám, arcomhoz nyomta az arcát, hogy egészen közelről figyelhettem az orra mellett legördülő verejték cseppeket. Ugasson! Hol vannak a fickó papírjai? Talán nála, mondtam, és lázasan törtem a fejem a menekülés útján. Nincs nála semmi. Mielőtt idejöttem volna magához, jól fejbe csaptam, és kotoráztam is egy kicsit a zsebében. Nincs nála semmi. A korát vert engem is, és magát is, mondtam, és közben azon fontolgattam, mi lenne, ha megpróbálnám kirúgni a pisztolyt a kezéből. Sajnos azonban a kövér vérbeli profinak tűnt, mi több, profi bérgyilkosnak. Lassú és mégis takarékos mozdulatai olyan ember benyomását keltették, aki pontosan tudja, mit csinál. Hogy így volt, arról rövidesen meggyőződhettem. Kissé hátra lépett, és gyors mozdulattal felütött az állam. Feljajdultam, és lezuhantam a fűre. Éreztem, hogy sós íz öntél a számat, és az orromból vér csöpög a tenyerembe. Más ilyenkor szokott megvadulni. Én csak megnyugszom tőle, ha vernek. Hideg fuvallat simított végig a bőrömön, mint már annyiszor életemben. Ültem a földön, és nem moccantam. Nem jajgattam, vagy kiáltoztam, hiszen profi voltam én is. Nem jött közel hozzám, rúgó távolságon kívül maradt. Álljon fel! Felálltam. Ugasson! Tudtam, hogy beszélnem kell, beszélni. Minden áron meg kell akadályoznom azt, hogy meghúzza a ravaszt. Értse meg, ember! Mondtam könyörögve, és kiköptem egy tekintélyes vértócsát. Nem tudok semmit. Ha végighallgatta a beszélgetésünket, tudnia kell, hogy a vörös nem mondta meg pontosan, hova rejtette a papírjait. Azt sem tudom, miről van szó. Hölém magasodott, és vesén rúgott, égő fájdalom nyilalt belém, azt hittem, elveszítem az eszméletem. Összegörnyedtem, csak a fejem próbáltam megfelemelni. Tudtam, egyetlen esélyem van a menekülésre, ha úgy teszek, mintha megtörtem volna, és megpróbálom a közelembe csalni. Ha nem sikerül, végem. Rendben, mondtam látszólag feladva a céltalan ellenállást. Beszélek. Halljam! Nem jött közelebb, és nem fordította el rólam a fegyvercsövét. A dokumentumok, nincsenek nála. Ezt én is tudom, mondta fenyegetően. Hol vannak? A repülőgépen. Hol?
Az egyik ülés alatt.
Melyik ülésről beszél?
Menjünk fel, megmutatom.
Ekkor ért a második rúgás. Ugyanott, ahol az első. A hirtelen jött fájdalomtól elzsibbadt a testem, a fák forogni kezdtek a fejem felett, és már nem is éreztem, amikor a dagat hatalmas súlyával ránehezetett a gyomromra.
Ugas!
Elkaphattam volna a lábát, és megpróbálhattam volna lefordítani rólam, ha a Stukker nem néz a szemembe, de oda nézett.
Az ülés alatt.
Leszállt rólam, és hátrébb lépett néhány lépéssel.
Állj fel!
Megpróbáltam, nehezen ment. Ekkor futott át az agyamon a bajos gondolat, hogy alig ha nem vesztettem, hiába csalom fel a gépre, nem lesz erőm leszámolni vele. A fák forogtak, a bokrok elferdültek, a hold körtáncot járt az égen, a kövérpasas feje óriásira nőtt. Kitátotta a száját, mert le akarna nyelni, tudtam, hogy mond valamit, parancsol, de a hangja nem jutott el a fülemig. Homlokomnak szegezte a Stukkert, és én megértettem, hogy lőni fog. Ekkor már arra gondoltam, hogy Herdi alig, ha nem, halott. Ha nem lenne az, tőle tudakolná, amit tudni akar, nem tőlem. Idáig jutottam, amikor valami megmozdult mögötte. Két homályos árnyék folyt osont át a fák között, mintha bárány felhő került volna a hold elé. Az árnyékok azonban furcsán mozogtak, éppen úgy, ahogy egy olyan ember lopakodik, aki nem akarja, hogy idő előtt észrevegyék. A kövér odalépett hozzám. Tudtam, hogy ismét megüt a pisztoly csövével. Felkaptam volna a kezem, hogy védekezzek, ha lett volna erőm. Így azonban tehetetlenül vártam, hogy lesújtson rám a végzet a fényes acélcső formájában. Előrelépett, de nem ütött. Ehelyett kinyílt a szája, megtántorodott, és elejtett a pisztolyát. Rémül tekintettel nézett rám, mint a szárnyam nőtt volna, és éppen felemelkednék előtt a levegőbe. Ebből a pillanatban tért vissza hallásom. Hallottam, hogy hosszú, keserves, nyögésféle hagyja az ajkát, aztán széles sugárban elkezdett vért hányni. Az első meleg cseppek az arcomba vágódtak és elvakítottak. Ember feletti erővel sikerült csak felemelni a kezem, hogy kitöröljem szememből a vércseppeket. A kövér a földre zuhan, s rúgdalódzott, mint a leszúrt disznó. Fel akart tápászkodni, elkeseredett kísérleteket tett, hogy belemarkoljon a keze ügyébe kerülő fűcsomókba. A fűszálak azonban kicsúsztak, görcsbe merevedett ujjai közül, és minden egyes meddő kísérlet, hogy felálljon, újabb vérsugarat lökött ki a fogai közül. Összegörnyedtem, gyomromra szorítottam a kezem, megpróbáltam máshová nézni. Fogalmam sem volt róla, mi történhetett, de abban biztos voltam, hogy a kövértől nem kell többé tartanom. Ebben a szempillantásban két árnyék lépett ki a bokrok közül. Gyorsan mozogtak, mint akik úgy ismerik a terepet, mint a tenyerüket. Amikor egyikük kezében megcsillant a széles pengéjű nádvágó késre emlékeztető fegyver, tettem egy bátortalan kísérletet, hogy megkaparintsam a kövér földre ejtett pisztolyát. Első, meggondolatlan mozdulatomra azonban olyan fájdalom nyilalt a hátamba, hogy feljajdultam. Köt szállt a szemem elé, és másodpercekig tartott, míg eloszlott. Akkor viszont élesebben láttam, mint bármikor az utóbbi fél órában. Az elillanó fájdalom úgy látszik magával vitte a rosszul létet is. A két alacsony termetű férfi a kövér fölé görnyedt. Igyekeztem nem mocorogni, nehogy felhívja magamra figyelmüket. Persze tudtam, hogy bármennyire is próbálok észrevétlen maradni, annyi esélyem van rá, mintha egy elefánt néhány falevél mögé próbálna elrejtőzni. Mégsem tehettem mást, visszafolytottam a lélegzetem, és figyeltem, mit csinálnak a halott mellett. A két kis fickó először is csodálkozott. Rám néztek, és egyikük még felém is mutatott. Aztán vakkantottak néhányat, amit akár beszédnek is vehettem. Aztán megütötték fülemet a furcsa hangok. Már tudtam is kicsodát. És nem mondhatnám, hogy fergeteges örömmel töltött el a jelenlétük. Annak ellenére sem, hogy minden kétséget kizárva megmentették az életemet. Meókkal még akkor sem szívesen találkozik az ember, ha életveszély fenyegeti. Valaha a múltba süllyedt évtizedek során többször is összefutottam velük. Alacsony, madárcsontú emberek, ennek a hegyi törzsnek a fiai. Turbánszerű sapkával a fejükön, mesterei a késnek, a bambuszláncsának és a fúvócsőnek. Nehezen alkalmazkodnak az életterüket körül ölelő világhoz, mégis a kormányok akár laosziak, akár tajföldiek, vagy éppen kínaiak, fáradtságot nem kímélve igyekeznek megnyerni a jó indulatukat. A meók kiváló katonák, és nincsenek gátlásai. Ha valaki maga mellé állítja őket, biztos lehet hűségükben és álhatatosságukban. A meók kegyetlenek és fáradhatatlanok. Törzsi isteneiket imádják, az ősök szellemeit és a dzsungel démonait. Fütyülnek az iszlámra, a buddhizmusra, vagy a keresztény szentekre. Ember emlékezett óta kendert és mákot termesztenek a dzsungelek tisztásain, hasist és ópiumot készítenek belőlük. Ahogy jobban magamhoz tértem, és az utolsó köt pamacsok is elszálltak előlem, meglepetten láttam, hogy az apró emberek csodálkozástól kigúvat szemmel állnak a halott mellett, késeiket a környező bokrokra szegezve. Mintha tartanának valakitől, aki ott ólálkodik az ágak mögött. Nem értettem semmit, de világosan láttam arcukon a meghökkenést. Megpróbáltam a kövérpisztolyára koncentrálni. Kinyújtottam a lábam, hogy elérhessem. A meók beszéde felgyorsult, amikor végre cipőm orrával elértem a fegyvert, egyikük rám vakkantott. Megmerevettem, de nem húztam vissza a lábam. Úgy éreztem, hogy most már minden mindegy. Ezen az éjszakán nem érhet semmiféle újabb meglepetés. Pedig a döbbenet éjének még csak a küszöbén álltam. 27. fejezet.